Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a szorongást, illetve a túlgondolást járjuk körül. A hétköznapokban legtöbbször túlagyalásként emlegetett jelenségről dr. Szondi Máté klinikai szakpszichológussal, egyetemi docenssel beszélgetek. Ő következik. Abban egyetérthetünk, hogy tulajdonképpen csak a pszichopaták nem szoronganak?
Igen, a pszichológiának van egy általános elképzelése arról, hogy a szorongás nagyon sok esetben és a legtöbb esetben igazából egy hasznos reakció az életünkben. Nem véletlenül jelent meg az evolúció során, és igen, azt gondoljuk, hogy igazából csak a pszichopaták azok, akik nem élnek át szorongást. És amikor egy terápiás folyamatban ezt megosztjuk a kliensekkel, ezt a tényt, ez már önmagában nagyon sokszor megkönnyebbülést okoz, mert hogy ebből az következik, hogy nem az a cél, hogy egy adott embernél teljesen megszüntessük a szorongást, hiszen akkor ha nem is pszichopatává tennénk, de mégiscsak elvesztene egy fontos jelzőfunkciót az életében.
Mi tulajdonképpen a szorongás? Most egy általános definícióra vagyok kíváncsi.
Szorongásról akkor beszélünk, amikor az elménk megpróbál minket felkészíteni a várható veszélyekre, felkészít a jövőre, de ehhez nincs elég információja. Ezért a jövővel kapcsolatban ijesztő, félelmetes történeteket sző, és hogyha ezeket mi elhisszük és készpénznek vesszük, akkor nagyon könnyen megjelenhet egy negatív érzelmekkel teli szorongásos állapot, aminek egyrészt van egy érzelmi része, tartoznak hozzá gondolatok, illetve nagyon jellegzetes testi változások, testi tünetek jellemzik a szorongást.
Van-e különbség a szorongás és a túlagyalás közt, vagy az egyikből következik a másik?
A túlagyalást nevezzük talán rágódásnak, ez egy pszichológiaibb megragadása a fogalomnak, rágódás, vagy ha még nagyon-nagyon tudományos szeretnék lenni, akkor ez a ruminálás. Ez egy gondolkodási úgynevezett kognitív folyamat, ahol újra és újra végig gondolom ugyanazt a kérdést. Természetesen bizonyos fokig az, hogy végig gondolok egy kérdést, felkészülök valamire, megtervezek valamit, ez egy jó és hasznos dolog, hiszen csak így tudom kézben tartani az életemet, végig kell gondolnom, a feladataimat terveznem kell a jövőmet. És ez eddig jó. De hogyha ennek a gondolkodásnak nincs egy tényleges kimenete, nem lesz egy végeredmény és nem fordul cselekvésbe, hanem csak önismétlő, úgynevezett repetitív módon jelennek meg ugyanazok a negatív tartalmak, akkor már rágódásról beszélünk, ahol újra és újra végig gondolom ugyanazt a kérdést, de igazából nem változik semmi, és a viselkedésemet se változtatom meg.
De menet közben szorongok? Tehát minden szorongó egyszer mind hajlamos a rágódásra, és a rágódók, szorongók is egyszer mind?
A kettő kéz a kézben jár, nagyon, tehát hogyha valaki hajlamos a rágódásra, akkor egyrészt a szorongásos állapotok valószínűsége nő meg, de nem csak ez történik, hanem sok esetben a depresszióra is, depresszív epizódra is nagyobb esélye lesz ennek az embernek. Tehát amikor viselkedés helyett igazából fejben kezdjük el élni az életünket, újra és újra végig gondoljuk azt, hogy mit tettünk a múltban, mit nem tettünk, hogy alakulhat rosszul a jövő, és mindezt fejben játsszuk le újra és újra, akkor ez megáldja az a különböző mentális problémáknak.
De ha jól értem, akkor ez tulajdonképpen azért általában az ilyen típusú emberek magyarázzák az életet, semmint, hogy élnék. Tehát a valós cselekvéstől ők nagyon távol esnek, és a fejükben játsszák le a múltbéli és a jövőbeli dolgokat.
Igen, azt hiszem ez egy nagyon jó megfogalmazás, és persze nem szabad itt sem általánosítani, de tény az, hogy aki hajlamosabb valóban fejben élni az életét, annál nagyobb valószínűséggel jelenhet meg rágódás, szorongás, illetve más problémák. Épp ezért szoktuk akár a terápiában, a pszichoterápiában is azt hangsúlyozni, hogy amellett, hogy a megértés, önmagunk megértése, az önismeret mélyítése egy hihetetlenül fontos és lényeges dolog. Amellett az is fontos, hogy mindez a tudás és megértés átforduljon viselkedésbe, és elkezdjek valahogy máshogy viselkedni. Elkezdjem megváltoztatni az életemet. A gyakorlatban azt látjuk, hogy igazából ez az a pont, ami meg szokta szüntetni a rágódás ördögi körét, ahol már nem csak fejben gondolom végig újra és újra azt, hogy mondjuk, hogy leszek asszertívebb, hogy leszek önérvényesítőbb a főnökömmel szemben, vagy az anyámmal szemben, hanem ténylegesen elkezdem megváltoztatni a viselkedésemet. Ténylegesen jobban kiállok önmagamért, hogyha ezt meglépem, akkor ez nagy mértékben tudja csökkenteni a rágódásnak, a túlagyalásnak a valószínűségét.
Mindjárt beszélünk majd a megoldó képletekről, de az mi múlik, hogy valaki szorong, és túlagyal, vagy rágódik? Gyárilag van így összerakva, hogy az élet szokta ezeket az embereket ilyen rágódóvá tenni?
Itt sajnos, vagy nem sajnos, de erre nincs egy egyszerű válasz. Azt látjuk, hogy nagyon sok tényező együttesen határozza meg azt, hogy valaki mennyire hajlamos akár a szorongásra, akár a rágódásra. Itt az egyik legalapvetőbb tényező bizony a biológia és a genetika. Tehát pszichológusként sem szabad elfelejtenünk azt, hogy van egy nagyon erős genetikai meghatározottsága a működésünknek, és az, hogy mondjuk az én idegrendszerem mennyire reagál intenzíven az ijesztő élményekre, az bizonyos fokig a génjeim által meghatározott.
Ez idegrendszeri kérdés?
Idegrendszeri kérdés. Tudjuk azt, hogy vannak olyan emberek, akiknek az idegrendszere egész egyszerűen intenzívebb választ ad negatív élményekre, és vannak olyan emberek, akiknek intenzívebben reagál az idegrendszere a pozitív élményekre. Zárójeles jó hír az, hogy most már azt is tudjuk, hogy az idegrendszerünk egész életünkön keresztül képes alakulni és formálódni, és igenis tudjuk azt, hogy vannak olyan tevékenységek, élmények, amelyekkel tudjuk pozitív irányba alakítani az idegrendszert. Tehát egyrészt van egy biológiai szint, ami meghatározza a szorongásra, a rágódásra való hajlamunkat. Emellett ugye a pszichológiát sokszor vádolják azzal, hogy a gyerekkort fetisizáljuk, és a gyerekkori élményeket szoktuk túlhangsúlyozni. Bizonyos fokig egyértelműen igaz az, hogy a korai gyerekkori élmények befolyásolhatják azt, hogy mennyire vagyok hajlamos szorongásra vagy rágódásra. Hogyha én gyerekként például egy bizonytalan családi környezetben nőttem fel, akkor nagyon könnyen kialakulhat bennem az elképzelés, az a lenyomat, hogy a világ egy veszélyes hely, ahol nem lehet megbízni másokban, ahol mások veszélyesek lehetnek, ahol másokkal vigyázni kell. Tehát a kora gyerekkori élmények is fontosak. Tudjuk azt is, hogy a későbbi felnőttkor esetleges traumatikus élményei is befolyásolják a szorongásra való hajlamunkat, hogyha valaki átélt esetleg valamilyen súlyos traumatikus élményt, megtámadják, autóbalesetet szenved el, vagy bármilyen más traumát él át, akkor ez is növeli a szorongásra való hajlamot.
A biztonság érzete sérül, gondolom én, és ebből fakadóan a szorongás, és ebből fakadóan a rágódás, és a hibától való félelem
megnőhet. Pontosan, mert hogy folyamatosan azt figyelheti, hogy honnan érheti esetleg újabb veszély, vagy újabb támadás. És természetesen a személyes szintek vagy személyes tényezőkön túl nem szabad elfelejtenünk a társadalmi hatásokat sem. Mert hogy úgy tűnik, hogy az, hogy milyen közegben élünk, milyen szűkebb, illetve tágabb kultúrában, milyen hatások érnek minket a társadalomból, ez is befolyásolja a szorongásra való hajlamunkat. Hogyha azt halljuk, hogy a világ egy veszélyes hely, hogyha a fenyegetettség élmény folyamatosan elér minket, illetve az ezzel kapcsolatos üzenetek, akkor nem meglepő módon ez is fokozza a szorongásra való hajlamunkat. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon sok szint együttesen befolyásolja azt, hogy valaki mennyire hajlamos a szorongásra, illetve rágódásra.
A rágódásnak van valami mértékegysége? Tehát vagy valami intervalluma, amikortól fogva ez már problémát jelent, és megnehezíti az ember mindennapi életét?
Sajnos, vagy nem sajnos, de ilyen mértékegység nincs. Itt a fő kérdés mindig az, hogy okoz-e problémát az adott működés a személy számára. Mire gondolok? Hogyha egy adott személy naponta x órát agyal és rágódik, de emellett ő kiválóan teljesít a munkában, vannak baráti kapcsolatai, van esetleg egy tartalmas párkapcsolata, vannak hobbiai, tanul, tud szórakozni, akkor ezzel nincs gond, és ezzel nem kell foglalkozni. Ha viszont ez a fajta rágódás, még hogyha ez rövid ideig is tart, ez megnehezíti az ő működését. Tehát emiatt ő mondjuk rosszabbul teljesít a munkában, vagy tanulásban, a kapcsolataiban és egyéb területeken, akkor ez olyan dolog, amivel érdemes foglalkozni.
Nem ott válik el a kettő, hogy még a nem túlagyalók, vagy nem rágódók problémaorientált módon állnak egy-egy helyzethez, a túlagyaló vagy rágódó típus, ő kevésbé a probléma megoldását tűzi ki célul, hanem ilyen, nem is tudom, minek nevezem, vekengéssé transformálja mindezt, és tartalmatlan, céltalan, partalanná válik az egész.
Előfordulhat, hogy ez is egy fontos különbség a két csoport között, de én innen inkább onnan közelíteném meg a különbséget, hogy mennyire, hogy hogyan tekintünk a gondolatainkra. Mennyire látjuk azt, hogy a gondolatok azok csak gondolatok. Ugye ez egy fura kérdés, és nem szoktunk ezen gondolkodni, de nagyon sok esetben elfelejtjük azt, hogy az elménk által alkotott gondolatok, azok igazából csak gondolatok. És hiába jut eszembe az, hogy nem vagyok jó szakember, nem vagyok jó szülő, nem vagyok jó ember, könnyen lehet, hogy ezek a gondolatok, ezek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. De ezt nagyon gyakran elfelejtjük, és elkezdjük készpénznek venni azt, amit az elménk mond. Épp ezért a terápiákban is az egyik nagyon fontos üzenet az, hogy ne higgyünk el mindent az elménknek. Mert hogy az elménk picit szorongó, picit paranoid, egyik fontos feladata az, hogy felkészítsen a jövőre, tehát az elménk teszi a dolgát, ijesztő, szorongáskeltő gondolatokat sző a jövővel kapcsolatban. És ez nem gond, ez az elme dolga, ezért alakult ki. A kérdés az, hogy látjuk-e azt, hogy amit az elménk sző és az elménk mond, az nagyon sok esetben nem egyenlő a valósággal.
A túlagyaló típus mindezt óriássá tudja növeszteni?
Óriássá tudja növeszteni, mégpedig oly módon, hogy látja a gondolatait, azt hiszi, hogy azok valóságosak, és megijed a gondolataitól. És ez egy nagyon fontos elem, ugye vannak olyan elképzelések, vagy modellek, vagy tanítások, amik azt mondják, hogy vigyázni kell az ijesztő gondolatokkal, mert a gondolataim majd bevonzanak valami rosszat. Ugye ez a bevonzás szabálya, vagy bevonzás törvénye. A gyakorlatban azt látjuk, hogy ez a fajta elképzelés rendkívül sok szenvedést és problémát szülhet, hogyha valaki ezt így gondolja. Miért? Azért, mert hogyha én azt gondolom, hogy a negatív gondolatoktól félni kell, mert azok ténylegesen valami rosszat fognak bevonzani, akkor annak az lesz a következménye, hogy elkezdek küzdeni a negatív gondolataimmal. Nem akarom azt, hogy eszembe jusson az, hogy beteg lesz a gyerek, hogy lezuhan a repülőgép, hogy kirúgnak, stb. Mi történik akkor, hogyha én elkezdek küzdeni a gondolataimmal? Egy nagyon híres pszichológiai kísérlet szerint, és ez ténylegesen így van, ebben az esetben automatikusan felerősödnek ezek a gondolatok. Ugye ebben a kísérletben az a személyek feladata, hogy 5 percig semmiképpen se gondoljanak egy fehér medvére. Itt most a adásidő miatt ezt ne próbáljuk ki, de mindenkinek jó szívvel ajánlom ennek a kipróbálását. Hogyha arra figyelek, hogy 5 percig semmiképpen se jusson eszembe egy fehér medve, akkor nagyon nagy annak a valószínűsége, hogy 5 percig semmi másra nem tudok figyelni.
Csak a fehér medvére.
Csak a fehér medvére, azok fognak jönni újra és újra és újra, és még az 5 perc letelte után is. És ugyanezt történik akkor is, amikor én egy negatív gondolatra reagálok így, amikor egy negatív gondolatot próbálok elkerülni, mondjuk le fog zuhanni a repülőgép, hogyha ezt a gondolatot nyomom el így, akkor ez a gondolat fog felerősödni. Egyre erősebbé válik, egyre intenzívebbé, egyre gyakoribbá válik. Tehát, hogyha én azt gondolom, hogy a gondolatok mindig a valóságot tükrözik, és a gondolatoktól félni kell, akkor annak az lesz az egyik nagyon gyakori következménye, hogy ezek a gondolatok felerősödnek, és egyre nyomasztóbbá válnak.
Ha jól sejtem, még ott is van egy enyhe különbségtétel, hogy nagyon sok ember szintén küzdhet a démonaival, és megjelenhetnek ezek a vélt vagy valós félelmek, de őt ez nem bénítja, és nem kezdi el megijeszteni. Míg egy túlagyaló vagy mindenre rágódó típus, mindezt így ennek uszájába úgy elkezd leledzeni, vagy talán még élvezi is.
Hát, hogy élvezi, azt nem tudom, abban nem vagyok biztos, de azzal teljesen egyetértek, hogy igazából minden embernél megjelennek időnként nehéz, esetleg szorongáskeltő, fájdalmas, zavaró gondolatok. Ez csak annyit jelent, hogy emberek vagyunk. Mindenkinél megjelenik a csalódás, a gyász, a félelmek, a szorongások. Vannak olyan élethelyzetek, ahol teljesen természetes az, hogy így érzem magam. És a fő kérdés valóban az, hogy ilyenkor hogy reagálok. Elfogadom-e azt, hogy a negatív érzések elkerülhetetlen részei az emberi létezésnek, vagy azt gondolom, hogy nem érezhetem így magam, egy jó ember vagy egy egészséges ember nem érezhet szorongást, nem érezhet dühöt, agressziót, nem lehetnek negatív gondolatai, és ezért elkezdek küzdeni az élményeimmel. Ha ezt teszem, akkor nagy annak az esélye, hogy felerősödnek ezek az élmények.
Azt mondja, hogy abban nem biztos, hogy ezt élvezik. Az én környezetemben, vagy a saját tapasztalataim alapján, amikor valaki így dagonyázik egy-egy problémában, és rendszeresen ventilálja mindezt, újra és újra előhozza, saját maga is ezernyi nézőpontból vizsgálja meg, valami fajta haszna, vagy otthonosság érzete, az biztos, hogy van. Máskülönben nem csinálná, ha csak nem kényszeres, gondolom én. Szóval, hogy mit élvez mégis mindenbe, mert valamiért kényszeresen is, újra és újra ehhez a témához ő vissza akar térni, önmagával való beszélgetés során és a másokkal beszélget akkor is.
Emögött több tényező is állhat. Az egyik lehetőség az, hogy amikor nagyon sokáig együtt élünk valamilyen problémával, akkor az egy idő után valahogy az identitásunk részévé válik. És önmagunkat már, mint az adott probléma hordozója éljük meg. És mondjuk azt gondolom magamról, hogy én szociális szorongó vagyok, vagy én depressziós vagyok, és ez valahogy az identitásom része, ezt mutatom kifelé. Ez lehet az egyik tényező. Másik tényező, azzal is gyakran találkozunk, hogy amikor egy adott problémát vagy kérdéskört megold az ember az életében, mondjuk egy adott szorongás már kevésbé akadályozza az életében, akkor újabb kérdésekkel kell szembenéznie, mely kérdések esetleg nyomasztóbbak, nehezebben megoldhatónak tűnnek.
Mert neki ez az otthonos? Tehát ezért váltja ki egyik a másikat? Hogy tulajdonképpen, ha nem is céllal és nem is akarattal, de ő 0-24-be szorong, vagy agyal, csak ennek a tárgyát kell mindig megtalálnia?
Igen, ez az otthonos, ez az ismerős működés, illetve időnként ez az a működés, ami eltereli a figyelmét más, sokszor nehezebb kérdésekről. Mondjuk arról a kérdésről, hogy mi is az ő életének a célja.
Tehát menekülés is egy kicsit.
Igen, de a legtöbb esetben nem tudatosan, hanem van egy nem tudatos működésmód, ahol, hogyha mondjuk a randizással kapcsolatos szorongás köti le a figyelmemet, akkor addig sem kell törődnöm azzal a kérdéssel, hogy hosszú távon mit szeretnék kezdeni az életemmel. És hogyha megszűnne a randizással kapcsolatos szorongás, akkor szembesülnék egy sokkal nagyobb csomaggal, ami esetleg még nagyobb szorongást okozna az életemben. Itt mindig az a fő kérdés, hogy megtanultunk-e az életünk során különböző önnyugtatási technikákat, olyan technikákat, amelyek adaptívak, azaz hasznosak a személy számára. És ezt azért hangsúlyozom, mert hogy nagyon gyakoriak azok az önnyugtatási technikák, amelyek rövid távon segítenek, de hosszú távon számos problémát eredményezhetnek. Leggyakoribb például az alkoholhasználat, ugye Magyarországon ebben sajnos élen járunk, az alkohol rövid távon az egyik leghatékonyabb szorongáscsökkentő stratégia. Nyilván tudjuk azt, hogy hosszú távon, de középtávon is számos problémát okozhat az, hogyha ezzel az eszközzel próbáljuk megnyugtatni magunkat. Tehát a fő kérdés mindig az, hogy vannak-e olyan eszközeink és technikáink a szorongás és rágódás megállítására, amelyek nem csak rövid távon jelentenek egy gyors tapaszt és gyors megoldást, hanem hosszú távon sem okoznak problémát, sőt, esetleg hosszú távon is segítenek. Van, akinél ez a gondolkodási folyamat egy adott témához kapcsolódik. Mondjuk csak a teljesítményhelyzetekhez. És amikor teljesítményhelyzetben van a személy, akkor beindul ez a rágódási folyamat. Van, akinél inkább az egészséggel kapcsolatban jelennek meg ezek a gondolatok, ott az egészséggel kapcsolatos témák hozzák elő ezt a folyamatot. És vannak persze olyan helyzetek is, ahol ez egy nagyon-nagyon általános generalizált reakció, és számos területen szinte folyamatosan megjelenik a szorongás.
Lehet, hogy általános a kérdés, de ők inkább a múlton rágódnak, vagy a jövőtől félnek?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy a szorongásra hajlamos személyeknél milyen témák a gyakoriak, akkor náluk inkább a jövővel kapcsolatos témák dominálnak. Hogyha a múlttal kapcsolatban jelennek meg témák, akkor ott inkább a lehangoltság, a depresszív hangulat, a depresszió az, ami egy gyakori vagy gyakoribb probléma lehet. Vannak olyan tényezők azért az életünkben, amit tudunk kontrollálni, és természetesen vannak olyan tényezők is, amire semmi ráhatásunk nincs. Itt a fő kérdés az az, hogy mennyire tudunk különbséget tenni a kontrollálható és kevésbé kontrollálható problémák között, és azzal kapcsolatban, amivel kapcsolatban van kontroll lehetőségünk, ott ezt megtesszük-e. Ugye az aggodalom, vagy az aggódás, a rágódás főleg akkor okozhat problémát, hogyha ez a lépés hiányzik, és én hiába gondolom át újra és újra azt, hogy milyen baj történhet, végül is a viselkedéssel már nem teszek semmit. Tehát mondjuk látok egy fura elváltozást a bőrömön, aggodalom esetén előfordulhat, hogy ezerszer végig gondolom, hogy ebből mi lehet, de nem megyek el szűrésre. És ez a gond. Mert hogyha én végig gondolom, hogy mi történhet, és ennek következtében elmegyek szűrésre, akkor ez egy jó lépés és segíthet.
De miért nem megy el szűrésre? Azért, mert az az otthonos, az az ismerős, hogy ő most újra és újra lepörgetett, és a vészforgató könyvek garmadájában tud ő topzódni, vagy egész egyszerűen nem tud, és képtelen transformálni mindezt cselekvéssé.
A legtöbb esetben ilyenkor a szorongás áll a nem viselkedés mögött, hogyha elmegyek szűrésre, akkor fennáll annak a veszélye, hogy valamilyen negatív eredményt kapok. És ez nagyon szorongáskeltő lehetőség. Ennél még az is elfogadhatóbb opciónak tűnik, hogy folyamatosan azon aggódom, hogy vajon mit is jelentett ez a képlet a bőrömön. A terápiában megtanulhatnak egy új viszonyulást, ahol rálátnak arra, hogy érdemes ismerni a gondolataikat, de nem kell megijedni tőlük. Akár jóba is lehetnek, még a legijesztőbb gondolataikkal is.
Hogy kell jóba lenni azokkal?
Például megpróbálhatjuk köszönteni őket régi jó ismerősként, mert hogy a legtöbb esetben valóban régi ismerősök, mert évek vagy akár évtizedek óta velünk vannak. Igenis, figyeljük meg azt, hogy mikor jelenik meg bennünk az adott gondolat, megnevezhetjük ezt a gondolatot. Igen, most észrevettem, megjelent bennem az a jól ismert gondolat, hogy tudom én, rossz szakember vagyok, és ki fognak rúgni. És magamban köszönhetem ezt a gondolatot, megfigyelhetem, hogy erősödik, hogy gyengül. Ahelyett, hogy a régi jól bejáratott módszerek egyikével megpróbálnám mondjuk elnyomni ezt a gondolatot. Hiszen akkor, mint ahogy azt már tudjuk, ez a gondolat fel fog erősödni. De lássuk azt is, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a gondolatainknak. Akármilyen esetleg ijesztő vagy fura, szokatlan gondolatok is jelennek meg az elménkben, nem muszáj engedelmeskednünk nekik, dönthetünk szabadon arról, hogy mit kezdünk az életünkkel és a viselkedésünkkel.
Hát akkor maradjunk ebben. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Dr. Szondi Máté után következzék Takács Dalma, a VMN újságíró szerkesztője, valamint a Safe Space művészetterápiás projekt elindítója. 18 éves korában volt az első pánikrohama. Sok év terápia és önismeret után együtt tud élni félelmeivel, szorongásaival, sőt, nyíltan beszél is róluk. Úgy tudom, anyukád azt mondta, hogy neked már az általános és középiskolában is voltak pánikszerű tüneteid?
Voltak éppen már gyerekkoromban voltak, még óvodáskoromban is.
De te emlékszel rájuk?
Ez tudod, azért nagyon nehéz, mert anno, ez mondjuk akkor 25 évvel ezelőtt még nem nagyon neveztünk semmit pánikbetegségnek, se pánikzavarnak. Tehát akkoriban olyan emlékem van, hogy mondjuk ülök otthon a konyhapadlón, egy zacskóban lélegzem, nem kapok levegőt, és anyukám mellettem ül és simogatja a fejem. És akkor 4-5-6 éves vagyok körülbelül. Akkoriban azt gondolom, hogy ez egy kicsit felvilágosultabb körekben mondjuk esetleg szorongásnak, kevésbé felvilágosult körökben hisztinek volt nevezhető. Ma már tudom, hogy ez alapvetően a pánikzavaromnak volt valószínűleg az első pár megmutatkozása. És igen, aztán általános iskolában vált igazán látványossá ez a dolog.
De 5-6 éves korában egy kislány mitől szorong, mitől fél?
Erről sajnos már kevésbé vannak emlékeim, de egyébként azt hiszem, hogy ha igazán belegondolok, akkor magának a szorongásnak így a legmélyebb magja nagyon hasonló volt gyerekkoromban, mint most. Nyilván a tárgya az változott, ahogyan én is fejlődtem, de a mag az mindig a kiszolgáltatottságtól és a kontroll nélküli helyzetektől való félelem volt. Lehet, hogy ez gyerekkoromban mondjuk annyi volt, hogy el kellett menni egy erdei táborba, ahol nem voltak ott a szüleim, és ettől a helyzettől tartottam. Lehet, hogy most mondjuk az, hogy fel kell szállni a repülőgépre, most mondtam csak egy példát, de mégis az a mély mag, amit megsikerült fejtenem az elmúlt 30 évben, hogy mi, az mindig az a félelem, hogy nem tudom kontrollálni a helyzetet, és nem vagyok biztonságban.
Te rájöttél ennek életrajzi okaira? Tehát ez valami táplálja, nem kellene mesélni, de hogy ennek van egy kiváltó oka, gyerekkorból fakadóan, vagy családi környezetből fakadóan, vagy ez valami genetikus okozattal bír?
Szerintem is. Egyrészt a családomban mind a szüleim, mind a nagyszüleim, sőt még a dédszüleim is nagyon szorongó emberek voltak. Nyilván itt megint képbe jön az, hogy mennyit tudtak erről annó, és mennyi az, amire utólag jöttünk rá mi magunk. Például a nagypapámnak a halálos ágyán derült ki, hogy voltak éppen neki pánikrohamai voltak, tehát hogy későn derültek ezek ki sajnos. De azt tudva levő, hogy a családomban mindenki elég érzékeny, hiperszenzitív, szorongó ember, tehát biztos, hogy van ennek egy ilyen genetikai háttere is. Emellett pedig, amit ugye szoktak is mondani, hogy van olyan ember, aki reziliensebb, és van, aki kevésbé reziliens. Azt hiszem, hogy én sajnos ilyen szempontból nem voltam egy főnyeremény, nem ütöttem meg a lottó ötöst. És hát a szüleim pedig azt gondolom, hogy mindig a tőlük telhető módon a lehető legjobban próbáltak ezekben a dolgokban segíteni és figyelni, de azért a mentális egészségügyi tudatosság a 90-es években még nem tartott ott, mint most. Követtek el hibákat nyilvánvalóan, ahogy én is fogok majd biztosan. Az a helyzet, hogy egy kisvárosban erről beszélni még 20 évek, az nem igazán ott tartott, mint most. Én még nagyon sok stigmatizációval találkoztam.
De minek látták mindezt? Tehát mit mondtak, hogy ez mi hiszti?
Feltűnési viszketegség is hiszti. Miközben a pánik beteg ember minden akar, csak feltűnő, nem.
Beszélünk majd egy picit a pánikrohamokról, de a túlagyalás és a szorongás, ahogy beszélgetésünk tárgya, te hogy fogalmaznád meg a saját életeden belül, hogy mit jelent rágódónak vagy túlagyalónak lenni?
Talán úgy, hogy olyan visszatérő ilyen gondolatspirálok, ilyen gondolatlúpok, amiből elképesztően nehéz kiszabadulni, még akkor is, hogyha tudom racionalizálni őket.
Hogy néz ki mindez a gyakorlatban? Tehát egyet el tudsz nekünk mondani, akár kettőt is. Tehát, hogy a legváratlanabb pillanatban egyszer csak rátör egy nagyon bajós vagy vészjósló gondolat.
Igen, vagy akár csak egy ilyen érzés formájában. Gondolkodtam egyébként, hogy milyen példát hozzak, mert vannak az ilyen teljesen bagatell hétköznapi példák, mint hogy szerintem azt mindenki ismeri, vagy nagyon sokan, amikor hajnali 2-kor felébredek, és akkor nézem a plafont, és eszembe jut tényleg ilyen komikus módon az, hogy én 10 éve mit rontottam el, és akkor ez...
10 évre visszamenőleg.
Akár persze, de mondjuk
bármi kiváltja? Ilyen... Tehát van bármilyen összefüggés a 10 évvel az előtti történet és az aktuális lelki kondíciót közt, vagy ez annyira random, annyira esetleges, annyira kiszámíthatatlan, hogy ha az ember 2 évet gondolkodik rajta, akkor se jön rá az összefüggésre.
Én azt mondanám, hogy random, a pszichológusom valószínűleg azt mondaná, hogy nem random. De mondok egy konkrétabb példát. Nekem tavaly ősszel meghaltak a nagyszüleim. A kettő legközelebb álló nagyszülőm egy házaspár. Nagyon közel álltunk, nyilván maga a gyász az egy megrendítő folyamat, amiről azért most már elég sokat tudunk. Oké, tehát az egy dolog, hogy a gyásszal mondjuk dolgozni kellett, de hozott az egész egy ilyen szorongásspirált is. Ugyanis azáltal, hogy őket nagyon hirtelen és egyébként elég váratlanul veszítettem el, ráirányított ez a dolog a figyelmemet arra, hogy úristen, az ember az ennyire múlandó, bármelyik pillanatban történhet valami, bárkivel bármikor lehet valami, mi van, hogyha a párom, az anyám, az apám, a legjobb barátnőm is hordoz magán valami olyan halálos betegséget, amiről nem is sejtünk, vagy én magam. Mi van, hogyha valakit megint egyik napról a másikra kell elveszíteni? És amellett, hogy dolgoznom kellett a gyásszal folyamatosan, megállás nélkül jött ez a folyamatos ilyen szorongásspirális, hogy úristen, de mi van, hogyha... Tehát ez a kiszolgáltatottságtól való félelem, amit már mondtam is, hogy ez az egész, tehát hogy tudtam, hogy mi a dolognak az origója, nyilván az, hogy szembesültem az élet múlandóságával, az élet végességével, a saját bőrömön tapasztaltam meg ezt a dolgot, és ez hozott magával a gyász mellett egy olyan fajta ilyen szorongásspirált is, ami pedig azt eredményezte, hogy lett egy új ilyen kattanásom, hogy akkor ez volt az, ami, ha éppen nem foglalt le semmi, akkor jött ez a gondolat, hogy éppen kiért kéne aggódni baromira. Ez például egy ilyen klasszikus eset szerintem, ahol látszik az origó és látszik az eredmény. És noha most már eltelt azóta több mint fél év, nem gondolok minden egyes nap a gyászra, ez a gondolat folyam viszont egy csomószor visszajön. Tehát mondjuk apukám elindul egy hosszú autóútra, akkor azért biztos bennem lesz az, hogy remélem minden rendben lesz az úton, remélem kipihentem vezetés társai, és látszólag nincsen oka, de azért én tudom jól, hogy ez a fajta erős fókuszáltság így a sebezhetőségen azóta van, amióta mondjuk meghaltak a nagyszüleim.
És ez hova tud fejlődni? Tehát tudod azt, hogy elment nyéklátházára, ő most ott van, még vizionálsz is adott esetben egy tömegbalesetet?
Könnyen.
Igen?
Persze, tehát hogy azért vannak ilyen forgatókönyvek a fejemben arról, hogy hogyan lehet ez borzasztóan rossz és veszélyes. Na ez az a pont, ahol azért most már ennyi év terápia után azt hiszem, hogy meg tudom állítani a folyamatot. De illetve az, amin nagyon sokat kellett dolgoznom, hogy a saját szorongásomat ne nyomjam rá másra.
Mert hogy korábban te ezt mondtad ütre-botra, mondjuk a mikrokörnyezetednek?
Például, ami mondjuk egy ilyen helyzettel jár, az például mondjuk az egészségszorongás nagyon sokszor, vagy az ilyen katasztrofizáló gondolkodásmód, az könnyen meg volt. Nyilván nem kezdtem el lebeszélni mondjuk apámat arról, hogy menjen el autóval valahova. Tehát azért ennek felmértem az esélyét, hogy ez eléggé irracionális. De mondjuk az, hogy folyamatosan jelentkezzen le, hogy odaérte, hogy előre elmondani, hogy mennyivel fogsz menni az autópályán, ugye ennyivel fogsz menni, ugye annyival fogsz menni, vagy az, hogy mondjuk a barátomat folyamatosan kivizsgálásokra akarom küldeni, mert van a fejemben esetleg egy ilyen dolog, hogy huha, ez az anyajegy eddig is ott volt, ezt meg kéne nézetni. Na ez az, amiben hajlamos voltam belecsúszni.
De ez hetekig, hónapokig is képes meghatározni? Ha egy-egy ilyen beakadásod lesz?
Hát ez nagyon-nagyon hosszan. Hát hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk egy-egy gyerekkori sérülés vagy trauma a mai napig hoz trigger helyzeteket, akkor abszolút. Csak nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 0-24 velem van, hanem mondjuk lehet, hogy vannak hónapok, amikor kiegyensúlyozott vagyok és jól vagyok, és akkor ez így nincsen előtérben, és jön mondjuk egy kicsit zaklatottabb időszak, amikor sokkal könnyebben felüti a fejét bármilyen triggerpont, ami korábban nem volt az.
Kell triggerpont?
Nálam szerintem az esetek nagy részében kell, de úgy fogalmaznék, hogy valószínűleg van, amikor láthatatlanabb egy kicsit ez a triggerpont, vagy kevésbé evidens. Tehát mondjuk az, hogy apukám elmegy autóval valahova, akkor össze tudom rakni, mi az, ami bennem szorongás kelt ebben a helyzetben. Ez egy ilyen viszonylag érthető ok és okozat. Ugyanakkor, ha mondjuk, nem tudom, most voltam a hétvégén egy lánybúcsón, és akkor tök jól éreztem magam, de néha volt egy-egy pillanat, amikor így beakadt valami, és akkor egy ilyen 20 percre így magam baroskodtam, hogy valamitől szorongok, de mitől szorongok, de mitől szorongok. És nagyon nehezen raktam össze, hogy de mi lehet ennek az oka. Tehát, hogy nem volt egy ilyen látszólagos, látványos, egyértelmű triggerpont, hiszen a barátaimmal voltam, akiket szeretek, akikben megbízom, akikben biztonságban érzem magam, akkor mondjuk nem volt látványos triggerpont. De azért, hogyha nagyon-nagyon hosszan és mélyen utána nézek, akkor egy idő után általában meg szoktam találni, hogy mi az, ami valószínűleg aznap engem mondjuk éppen érzékenyebbé tett.
Azon is szoktál gondolkodni, hogy mi lett volna, ha? Tehát egy-egy élethelyzetben miért így viselkedtél? Miért nem mondtál mást?
Fú.
Igen?
Hát abszolút, abszolút. Ez nagyon-nagyon gyakori, igen. Ahogy egyébként szerintem ez nagyon sokaknál valószínűleg.
Igen.
Ez,
de mi váltja abszolút ki? Tehát a csalódás okozástól való félelem, ez megfelelési kényszer, az már megtörtént, az egy kimerevített pillanat, és mégis újra és újra indokása kényszernek képes kitenni az ember egy már megkövesedett szituációt is akár.
Ez így van. Hát folyamatosan jönnek ezek a különböző forgatókönyvek, hogy hogyan lehetett volna ezt jobban, hogyan lehetett volna ezt szebben.
És mindig, bocsánat, mindig a jobban felé. Tehát az soha nem tudja az ember ilyen értelemben újraélni, hogy valamit kifogástalanul vitt véghez,
Az magától értetődő.
Az magától értetődő. Mert ugye az lenne az igazi nagy ünneplés, és azt mondaná, hogy hányszor elcseszhettem volna, és mégse csesztem el.
Én most már próbálom magam erre nagyon tudatosan kondicionálni, hogy ezt észrevegyem, de sajnos ez nagyon-nagyon nehéz. Amit mondasz, ez rengetegszer előfordul, hogyha valamit jól csináltam, akár kifejezetten jól csináltam, és kiemelkedően jól, akkor az az, hogy igen, ezt vártam el magamtól, ez így volt rendjén, de az viszont, hogyha valamit elrontottam, és lehet, hogy ez a rontás ugye tök szubjektív. Tehát lehet, hogy én most ebben a beszélgetésben egy olyan szót használok, ami neked fel sem tűnik, de én azt fogom gondolni egy hét múlva, hogy az a szó tök rossz volt ott.
És ez lehet, hogy meg is fog történni, hogy ezt újra...
Nem kizár, de próbálom magam felkészíteni rá, hogy ezt majd ne csináljam. Akkor az viszont nagyon-nagyon sokáig hozza magával ezeket a gondolatokat. És akkor nyilván ez még egy apró helyzet, de mondjuk nyilván azért az ember, hogyha hosszú távon társas kapcsolatokban él, már pedig ezt teszi, akkor cseszel dolgokat. Tehát bánt meg embereket, hoz rossz döntéseket, mond olyat konfliktusban, amit nem kellett volna, és ez pedig hiába sikerül utólag megbeszélni, ez nagyon-nagyon nevetséges lesz, amit mondok. Időnként nekem bekapcsol az, hogy 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt kaptam az anyukámtól egy nyomdakészletet, és nem örültem neki eléggé. Nevetséges. Szerintem az anyukám nem is emlékszik a nyomdakészletre. És időnként az, hogy én ott hálátlan voltam, mert én egy másmilyen nyomdakészletet szerettem volna 5 éves koromban kapni, ez időnként így bekapcsol nálam.
És hosszú órákon keresztül értelmezed és éled át újra?
Már nem. Egyrészt most már megszoktam, hogy időnként jön ez a nyomdakészlet. Most már nem hosszú órákon keresztül, mert leállítom azért, de volt, amikor igen. Illetve hát ez persze ki tud vetülni egy csomó minden másra is, tehát hogy ez a nem voltam elég jó gyerek akkor biztosan, én hálátlan voltam, én biztos megbántottam ezzel az anyukámat, tehát ugye ezért ez nem csak a nyomdakészletről szól, hanem inkább magáról erről az érzésről.
Bármilyen szinten ennek volt ráutaló magatartás az ő részükről, vagy ez a te fejedben élő démon rengeteg?
Csak is az én fejemben. Annyit mondott valószínűleg, amennyire én emlékszem, hogy ó, basszus, azt hittem, hogy örülni fogsz, sajnálom, hogy nem. Tehát körülbelül ennyi lehetett. De az a tény, hogy én ott akkor valószínűleg számára egy fájdalmat okozhattam, hiszen én elképzeltem, hogy ő biztosan órákon keresztül válogatta a megfelelő nyomdakészletet a kislányának, és nem azt választotta ki, amelyiket én elképzeltem magamnak, mert az ovistársamnak is olyan volt. Ez bennem például egy ilyen nagyon durva szégyenérzetet keltett ott, meg egy ilyen hálátlanság érzetet.
Tud különbséget tenni egy túlagyaló a teljesen pimf baromság és a fontos agyalni kész dolgok közt? Vagy voltak éppen mindegy, a mechanizmus ugyanaz?
Szerintem ez egy életfeladata. Ez egy életfeladata. Azt hiszem, hogy a Popper Péternek volt egy olyan gyakorlata, ami erre is tök jól átfordítható. Nem tudom pontosan idézni, de az volt a lényege, hogyha van egy problémánk, akkor írjuk le, és nézzük meg, hogy az a probléma el még 3 nap múlva, 1 hét múlva és 1 év múlva. Én kicsit így vagyok ezekkel a szorongással kapcsolatos, vagy ilyen dolgokkal, amikre nagyon rá tudok szorongani, hogy ugyanaz a dolog okoz-e még szorongást 3 nap múlva, 1 hét múlva, vagy 1 év múlva, vagy mondjuk az 1 hét múlva idalmának már nem is lesz emléke erről az egész kérdéskörről.
Azt te kvázi kikérnéd magadnak, és azt az előtted lévő szakemberrel hosszan ecseteltük, hogy nekem van egy olyan elméletem, hogy valami fajta otthonosságérzés, vagy ismerőségérzés kell, hogy legyen bizonyos szituációkban, ha az ember azt újra és újra át akarja élni. Mm-hmm. Tehát, hogy valami haszna, valami fajta öröme, még ha ez perverz öröm is, de van ezekben a folyamatokban az embernek.
Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, és egy nagyon ilyen, ez egy igazi kihívás szerintem ez a gondolat annak, aki szorongó, túlagyaló, pánikbeteg és társai. És erről nagyon sokat szoktam egyébként beszélgetni a pszichológusommal is, meg azokkal a barátaimmal, akik szintén érintettek ebben. Van a Nirvana nagy kedvenc zenekarom, és van egy ilyen szövegrész, hogy I miss the comfort of being sad. Még nem mondom azt, hogy nekem erre konkrét válaszaim vannak, de az biztos, hogy bizonyos visszavisszatérő mintázatok az életemben, meg a legtöbb ember életében szerintem, hogyha egy általánosítatok a nevükben, aki ilyesmivel küzd, hoznak valóban valamiféle furcsa komfortot, vagy egy ilyen biztonságérzetet, annak ellenére, hogy iszonyatosan diszkomfortosok. Tehát, hogy nyilván nem jó egy pánik rohamba lenni, de lehet, hogy tudat alatt az a mechanizmus, hogy én ebbe belekerülök, és akkor segítséget kérek mástól, és akkor ledobom az égszíjat, és most én túlagyalok, az bizonyos szempontból mégis ad egyfajta ismerősséget ahhoz képest, mint hogy egy megoldást keresek.
De te keresed a megoldást?
Én nagyon keresem a megoldást, mert én utálok pánikrohamot kapni. És azt gondolom, hogy senki sem szeret, és egyébként azért szeretnék csínyán bánni egyébként ezzel a teóriával, Mert nagyon nem örülnék, hogyha összemosódna azzal, amikor azt mondják, hogy minden fejben dől el. Mert az, hogy minden fejben dől el, azt gondolom, hogy egy meglehetősen káros ilyen narratíva mindenféle mentális betegséggel kapcsolatban, meg a pánikzavarral kapcsolatban is, tehát nyilván, ha tehetném, nem nagyon döntöttem volna, hogy pánikbeteg leszek, és úgysem, hogy túlagyaló leszek, meg szorongó leszek, meg hiperérzékeny leszek. Viszont az, hogy tudatalatott a legmélyén milyen mechanizmusok mozgatnak engem, abban teljesen biztos, hogy valóban van egy ilyen mintázat, hogy ad egyfajta komfortot a rosszul lét ismerőssége. Nekem például borzasztóan sok energiát kell abba fordítanom, és ez most ilyen tök paradoxon fog hangzani, de hogy jelen legyek. És hogy mondjuk tudjak élvezni dolgokat. És hogy megengedjem magamnak azt, hogy ha mondjuk van egy nagyon-nagyon jó, stabil párkapcsolatom jelenleg, ne az legyen folyton a fejemben, hogy mikor lesz vége, mikor fogom elrontani, ő mikor fogja elrontani, lehet, hogy ez így nem jó, lehet, hogy nem erre kéne haladnunk, hanem azt mondjam, hogy most jó. És én most jól érzem magam. És most ezt megengedem. Egyébként nekem itt a megengedés egy ilyen kulcsfontosságú szó egyébként ebben a dologban.
Megengedni magadnak az, hogy jól érezd magad, és csak hogy hagyd magad úszni az árra?
Meg jelen lenni, igen. És egyébként ez egy kicsit megint összekapcsolódik a kontrollal, hogy azt gondolom, hogy a folyamatos szorongás mögött, és a folyamatos túlagyalás mögött az van, hogy szeretném kontrollálni. Tehát, hogy nem azért agyalok folyamatosan, mert imádok agyalni, és nekem fantasztikus érzés, hanem mert egyfolytában van egy ilyen gondolat, hogy minden helyzetre fel akarok készülni, minden vészhelyzetre fel akarok készülni, a legrosszabb eshetőségre is akarok egy forgatókönyvet, hogy legyen mihez nyúlnom, hogyha problémám van. Ha nem úgy adódik a dolog, ahogyan elképzelem. Miközben azt is mondhatnám, hogy elfogadom azt, amilyen ez a helyzet most, elfogadom azt, hogy ez most jó, és nincsen mögötte semmi olyan mély tartalom, amit meg kell fejtenem, és megélem. És ez tök nehéz szerintem meglépni.
Én annyiban, ha nem is vitatkozni, csak lenne egy észrevételem, hogy nem onnan fúj a szél elsősorban, hogy az ember kényszeresen, nem tudatosan, de kényszeresen, akár egykori önmagát, akár jövőbeli önmagát, mindenáron beszeretné bizonyítani, hogy ő elégtelen, vagy elégtelen volt. És ha szembe jön vele az a fajta érzés, hogy ő végső soron most elégséges, akár egy párkapcsolatban, akár egy munkahelyi szituációban, konfliktusban, akár társadalmi státusz tekintetében, szinte monomániásan kell keressen valamit, akár a múltból, akár egy jövőbeli félelem okán, ami mindezt elbizonytalanítja.
Ez szerintem abszolút így van. Tudja, gyakorlatilag ez az alapja az impostor szindrómának is, meg azt hiszem, hogy nálad is volt vendég, aki sématerápiával foglalkozik. Igen. És ott is pontosan ez van, hogy ugye a sémáinknak is van egy ilyen magukat újraéltető jellege. Tehát, hogyha nekem mondjuk az a sémám, hogy a csökkent értékűség, ami ezzel tökéletesen összekapcsolódik, hogy én kevés vagyok, akkor folyamatosan keresni fogom azokat az élethelyzeteket, amikben én valóban bebizonyosodik, hogy kevés vagyok. Beleteszem magam ilyen helyzetekbe. Megpróbálok olyan helyzeteket kreálni, nem megpróbálok, hanem kreálok tudatalat magamnak olyan helyzeteket, amikben megélhetem, hogy kevés vagyok. Mert egyszerűen ez a jellege ennek az egész dolognak, hogy a séma folyamatosan próbálja magát újraéltetni, hiszen van egy ilyen berögzött, mély meggyőződésem, amihez én ragaszkodom. És minden olyan helyzet, amiből az derül ki, hogy nem vagyok kevés, nem vagyok csökkent értékű, az ismeretlen, az furcsa. A szembe megy azzal a világképpel, amiben én beleraktam magam 30 éve. És pontosan ez egyébként, ha visszacsatolhatok, a komfortja a dolognak, hogyha nekem van egy mély hiedelmem, egy mély meggyőződésem arról, hogy én kevés vagyok, még akkor is, hogyha ez nincsen expliciten kommunikálva, hiszen ezt én nem hirdetem magamról, csak hogy ott mélyen valahol van ez a meggyőződés, akkor minden olyan dolog, ami ezzel szembe jön, ismeretlen és meglepő és furcsa, és nem tudom magamban hova tenni, hova kategorizálni. És szerintem ennek a felülírása egy ilyen egész életfeladata. Mondjuk mondok egy tök bagatell példát, kapok egy kritikát mondjuk a munkahelyemen. Én ezt a kritikát kezelhetem úgy, hogy igen, van egy munkám, amit én amennyire tudok, jól végzek, de nyilvánvalóan időnként hibázok benne, hiszen minden ember hibázik időnként. Ez lenne ugye ennek az egésznek így az egészséges felnőtt módban való értelmezése. Megkezelhetem úgy is ezt a helyzetet, hogy na tessék, bebizonyosodott, hogy rossz vagyok, hogy elégtelenül csinálom, amit csinálok, hogy nem vagyok megfelelő erre a pozícióra, és az mondjuk, hogy az ember milyen szinten kapja ezt a kritikát, hogyan van az megfogalmazva felé, azért ez nem mindig kiszámítható, nekem tök szerencsém van, mert én a VMN-nél egy ilyen nagyon-nagyon jó és megtartó és biztonságos közegben dolgozom. Ettől függetlenül kaphat az ember úgy kritikát, hogy nagyon-nagyon aktiválja ezeket a módokat, főleg, hogyha erre érzékeny. És szerintem ilyenkor ennek a különválasztása az egy ilyen elképesztően nagy feladat. A kérdésedre visszatérve, szerintem most már egyre jobban felismerem ezeket, de emögött nagyon-nagyon sok munka áll, és a mai napig nagyon-nagyon-nagyon sok küzdelem is egyébként.
Annak a folyamatábráját elmeséled nekem, hogy rátör egy ilyen, nem tudom, rossz gondolat, aminek uszájába ott tocsog az ember, órákig, hetekig, napokig, hónapokig, hogy ér véget? Tehát mi oldja meg? Az élet úgy jár vele az illető, mint a Forrest Gump, mikor szalad, és egyszer csak azt mondta, hogy elfáradtam, köszi. Tehát ez a kérdés számomra már unalmassá válik, vagy, és ez a gonoszabb felvetés, belép helyette egy másik szorongani való démon és kérdés. Tehát kiváltja valami.
Szerintem már nagyon sok forgatókönyv van, és ez nagyon nagyban függ a szorongásnak így a természetétől is. Tudok mondani most több példát is rá. Az egyik például az, hogy amit mondtam is, hogy a nagyszüleim halála után tök erős volt az egészségszorongásom. Elkezdtem én is vizualizálni magamban, hogy a nagymamámnak aortarepedése volt, nyilvánvalóan nekem is aortarepedésem lesz, hiszen az emberek 30 évesen rendszeresen kapnak ugye aortarepedést. De lényegtelen, tehát jött ez a fajta gondolatspirál. Megbeszéltem magammal, hogy most akkor ezzel mit tudok kezdeni. Úgy döntöttem, hogy elmegyek egy menedzser szűrésre, amiben ugye vesznek vért, megnézik ultrahangon az egész testet. Semmi nem indokolta, de úgy döntöttem, hogy erre elmegyek. És azt is megbeszéltem magammal, hogy ha jó lesz az eredménye, leszállok erről a témáról. Ott például, mivel jó lett az eredménye, hál' Istennek, le tudtam erről lépni, és azóta néha jönnek ilyen gondolatok, hogy de mi van, ha mégis nekem is van valami, ott meg tudom magamnak mondani, hogy állj, megvizsgáltak téged, jók lettek az eredményeit, megígérted magadnak, hogy ha ez a vizsgálat alátámasztotta egy egészségesség, akkor leszállsz erről alulról, úgyhogy most tessék leszállni, kész. Ott ez mondjuk így véget tud érni. Vannak ennél nyilván ilyen kisebb helyzetek is, mint hogy mit tudom, én mondjuk elkezdek szorongani azon, hogy holnap beszélni akar velem a főnököm. Vajon mit akar? Lehetséges, hogy annyit akar velem megbeszélni, hogy hogy szervezem kivenni a szabadságaimat az évben, de az én fejemben rögtön az van, hogy egyértelműen ki akar rúgni.
Mert a legrosszabb forgatókönyv.
Legrosszabb forgatókönyv. És akkor mondjuk én például szoktam használni ehhez a sématerápiában is, van egy ilyen viselkedésnapló, meg a kognitív viselkedés terápiában is. És ezt konkrétan így le is szoktam akkor írni, ahol így lehet táblázatozni, hogy mi a kiváltó gondolat, milyen fizikai érzetek kapcsolódnak hozzá, hány százalékosan érzem. Adott esetben azt, hogy milyen régi élethelyzetemet hívja be ez a szituáció, mi az, amihez én ezt kötöm most. Aztán utána az a gondolat, ami ennek a racionális behelyettesítése, hogy oké, hogyha teljesen objektíve ránézek a helyzetre, mennyi az esély annak, hogy engem ki akarnak rúgni, és mennyi az esély annak, hogy valójában csak meg akarják kérdezni, hogy mikor szándékozok szabadságra menni.
Jár-e szégyenérzettel? Belső szégyenérzettel? Hogy kinevettem magam most mások előtt?
Abszolút, abszolút. Meg nem is, tehát a mai napig vannak azért olyan szorongásaim, amiket nem vállalok fel mások előtt. Tehát, hogy megvan, hogy mik azok, amikről beszélek, és mik azok, amikről nem. Azt nagyon-nagyon próbálom gyakorolni egyébként, hogy elég klasszikus példa, szerintem sok szorongó ismeri, amikor mondjuk lenne egy találkozó, egy olyan emberrel, akivel valamiért nem annyira komfortos ez a találkozás, és nem biztos, hogy róla szól, hanem csak valamiért így valamit aktivizál, és akkor lemondom, de nem mondom meg, hogy miért mondom le, tehát hogy kitalálok valamit, hogy mi az oka. És én most elkezdtem azt gyakorolni, hogy megmondjam konkrétan, hogy figyelj, én azért nem szeretnék ma elmenni, mert én ma szorongok. Tehát, hogy felvállaljam ezt a dolgot, ezt nagyon gyakorlom. De azért ez egy hosszú munka.
Ugye te azt mondtad, hogy körülbelül 10 pszichológust, 5 pszichiátert, és vagy 6 módszert próbáltál ki.
Szerintem azóta már lehet, hogy több, de hozzávetőlegesen ilyesmi a szám, igen.
Tudsz mondani egy átélhető folyamatábrát, vagy egy ilyen eredmény diagramot, hogy honnan, hova jutottál el mondjuk 2-3 hétköznapi helyzet során. Tehát, hogy ma már hogy tudsz ránézni egy-egy olyan dologra, amiről idáig beszéltünk, ezeknek köszönhetően?
Én azt szoktam mondani mindig ezzel kapcsolatban, ami egyébként sokak számára egy nem népszerű gondolat, de hogy én valószínűleg egész életemben pánikzavaros leszek. És nem azért, mert én ragaszkodom ehhez a címkéhez, hanem mert valamilyen szinten el kellett fogadnom, hogy én egy hiperérzékeny ember vagyok, aki szenzitív, és valószínűleg sosem lesz olyan, hogy nem fogok szenzitíven reagálni egy nehéz élethelyzetre. Ha nekem megint meghal esetleg a harmadik nagyszülőm is, akkor valószínűleg megint nagyon nehezen fogom megélni a gyászt, hogyha történik valami családi krízis, valószínűleg nehezen fogok rá reagálni, ha stressz helyzet ér, valószínűleg pánikrohamaim lesznek, viszont egyáltalán nem mindegy az, hogy amikor beleesem ebbe a tengerbe, akkor mélyre merülök benne, vagy pedig tudom azt, hogy merre kell benne úszni. Tartom ezeket a művészetterápiás foglalkozásokat, és a múltkor mondta azt az egyik szorongásoldó workshopon az egyik résztvevő, hogy a kocsi ugyanarra megy, viszont most már ő fogja a kormányt, és nem ül az anyósülésen. És azt hiszem, hogy ez az, amivel így nagyon-nagyon tudok én is rezonálni, hogy tulajdonképpen ugyanúgy megvannak ezek a szorongást keltő túlagyaló helyzeteim a hét, szinte majdnem minden napján van ilyen, viszont tudom én fogni a kormányt, és azt mondani, hogy látom, hogy már megint itt vagy, látom, hogy már megint piszkálsz engem, látom, hogy már megint akarsz tőlem valamit, de figyelj most, üljél egy kicsit a kispadra, légy szíves. És persze ez nagyon nagyban függ a probléma mértékétől, meg mienségétől, tehát hogy vannak azok a dolgok, amiket nem lehet átültetni a kispadra, meg vannak azok, amik 5 másodperc alatt maguktól is átülnek, de azt gondolom, hogy egy sokkal nagyobb fokú ráhatásom van most már arra, hogy ne vegye át az irányítást teljesen így a tudattalanom ilyen szempontból, hanem igenis én gyakoroljak rá egy hatást. Ami nehéz, hogy ez egy iszonyatosan fárasztó meló. Tehát, hogy szorongónak lenni, az gyakorlatilag olyan, mint maraton futni, egy csomószor azt érzem. És hogyha mondjuk én szorongásra ülök be egy meetingre, akkor utána tudnék aludni 5 órán keresztül, mert annyira fárasztó. Ezen a részén dolgozom még.
De van olyan, hogy ébrenlét során te úgy nem agyalsz semmit? Tehát, hogy tudod stand-by-ba rakni az agyad, és csak úgy lenni, csak úgy élvezni az életet.
De azért érdekes ez a dolog, mert egyébként saját magamat mindeközben egy nagyon életigenlő, sőt, egy nagyon hedonista embernek tartom. Tehát, hogy én mindig is nagyon-nagyon kerestem azokat a helyzeteket, amikben én így nagyon élhetek. Volt még a legelején, konkrétan a naptáramban minden napra be volt írva, hogy mi lesz az az egy dolog, amiben te jól érzed magad és jelen vagy.
Ennyire tudatosan képes voltál előrevetíteni azt, hogy akkor ott nem engedek a démonok csábításának?
Most az, hogy ez végül mennyire sikerült vagy sem, az egy másik kérdés, de volt egy nagyon erős törekvésem, igen. És egyébként jól is ment, és lehet, hogy ez sokak számára egy nagyon kényszeres viselkedés már, vagy nagyon az, hogy miért nem ülök fel a flóra és kész, de az van, hogy egy nagyon szorongó embernél egyszerűen meg kell tanulni fölülni a flóra szerintem.
Még egyre válaszolj, kérlek, mondtuk már több mint 6 módszert, csak hogy honnan, hova jutottál el. Mondjuk 10 rátörő, kattogni vágyó gondolatból szerinted ma hány az igazi érdemi dolog, és hány az, amin nem kellene foglalkoznod?
Hűha! Jó kérdés. Valószínűleg 7-tel nem kéne foglalkoznom, és 3 az, amivel viszont érdemes.
Mennyi volt ez mondjuk 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt?
Hát nem 10 kattogó gondolat tört rám, hanem mondjuk 84, és akkor abban mondjuk 80-nal nem kellett foglalkozni.
Tehát azokat megküldted akkor a kispadon, azt hiszem így fogalmaztál.
Látótávolságon belül vannak, de ott ülnek, igen.
Hát maradjon ez így akkor, minél messzebbre kerüljenek. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ez volt a Lélekben doktor Szondi Mátéval és Takács Dalmával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.